Szeretettel köszöntök mindenkit! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus Galileához érkezett. Fölment egy hegyre és leült. Nagy sokáig jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat, meg sok más beteget, és a lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta Izrael istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A tanítványok erre megegyezték. De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7 és néhány apró halunk, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, 7 kosár kenyér maradékot szedtek össze. Az evangélium elején Jézust látjuk, ahogy egy hegyen van, és odahozzák a lába elé a betegeket. A lába elé teszik őket. Egy általános gyógyítás történik. Jézus mindenkit meggyógyít, akit elé hoznak. Valamennyiüket meggyógyította. Odahozták azokat a kiszolgáltatott, szenvedő embereket, akik abszolút rá voltak utalva a környezetükre. És Jézus valamennyiüket meggyógyítja. Mi is oda tehetjük Jézus elé azokat a betegségeinket, azokat a fájdalmainkat, amelyek kiszolgáltatottá tesznek minket. Az Istennek kiszolgáltatni magunkat nem fenyegető. Épp ellenkezőleg. Az Isten biztonságot adhat nekünk. És ez a kép, ami felvezeti a második kenyérszaporítást, nem véletlenül egy hegyen történik. A hegy mindig az Isten közelség helye. Eszünkbe juthatnak az ószövetségi hegyeken történt nagy Istennel való találkozások, a törvény adása, vagy akár Illés, aki a hegyen egy barlangban, a csendes szellőben találkozik az Istennel. Vagy eszünkbe juthat Jézus életéből is a hegyi beszéd, ahol Isten országát hirdeti Jézus, vagy a színeváltozás hegye, ahol Jézus megmutatkozik a tanítványai előtt. Ahol azt mondják a tanítványok, hogy jó nekünk itt lenni. Az Isten közelség helye, a hegy, ahol jó nekünk lenni. Ebben az adventben mi is találhatunk olyan helyeket, ahol jó nekünk az Istennel lenni. Lehet ez egy hajnali roráte, lehet ez néhány csendes perc este, vagy napközben, amikor ki tudunk szakítani egy kis időt, lehetnek olyan helyeink, lehetnek olyan időink, ahol megengedjük az Istennek, hogy találkozzon velünk, ahol az ő jelenlétébe helyezkedünk, és akkor ott az Isten tud működni az életünkbe. De eszünkbe juthat eddigi életünkből is sok olyan hely, az Istennel találkoztunk. Fölidézhetünk ilyen találkozásokat. És ezek a helyek lehetnek fizikai helyek. Egy jó lelki gyakorlat, egy jó prédikáció, egy szép szentségimádási vagy imádságos élmény, és még hosszan sorolhatnánk, ezek mind olyan helyek, mind olyan élmények, amelyek hozzátettek ahhoz, akik most vagyunk. Mind építették a mi kapcsolatunkat az Istennel, a mi Isten gyermekségünket. És ezek a helyek nem csak helyek lehetnek, hanem akár személyek is. Eszünkbe juthatnak azok a személyek, akik az Istenhez vezettek minket, akik igazságokat mondtak nekünk az Istenről, olyan igazságokat, amelyek életre váltak. Eszünkbe juthatnak ezek a személyek, és hálát adhatunk értük. És azért is fontosak ezek a pontok, amelyek hozzátesznek ahhoz, akik vagyunk, vagy azok a személyek, akik hozzátesznek ahhoz, akik mi vagyunk, ahogy az Isten gyermekei tudunk lenni, mert ezek a pontok segítenek abban, hogy újra és újra találkozhassunk az Istennel. Mert így sokkal könnyebb beszélgetni, mint újra és újra elkezdeni. Az Istennel sem kell a nulláról elkezdeni a kapcsolatunkat. Fölidézhetjük azokat a találkozási pontokat az életünkbe, ahol láttuk őt, ahol hallottuk őt, ahol éreztük az ő közelségét. És ezeken a pontokon folytathatjuk. Újra és újra visszatérhetünk ezekhez a pillanatokhoz, mint az erdőben, amikor eltévedünk, akkor az első dolog, amit megpróbálunk megállapítani, hogy hol vagyunk, vagy ha nem megy, hogy hol van az utolsó hely, ahol még tudtuk, hogy ott vagyunk. És akkor arra a pontra visszatérve ki tudunk találni a helyes útra újra. Ezt tehetjük mi is az imádságban. Az a tömeg, aki Jézus csodáit látja, dicsőíti Izrael istenét. Ott van ez a Jézust hallgató tömeg, aki a csodákat látva dicsőíti az Istent, mennyire különböznek ők a farizeusoktól és az írástudóktól, akik az ördögnek a mesterkedését látták Jézus csodáiban, akik azt mondták, hogy ez biztos Belzebubnak a segítségével hajtja végre, az ördögök fejedelmének a segítségével hajtja végre Jézus a csodáit. De a tömeg bizalommal tekint Jézusra, nem gyanakvással, hanem bizalommal. Jézus pedig gondoskodó tekintettel nézi őket. Azt mondja a tanítványainak, hogy sajnálom a népet, hiszen már napok óta kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Észreveszi. A nép valószínűleg nem számított arra, hogy Jézus ennyire leköti majd őket. Elindultak, hogy meghallgassák, arra gondolták, hogy talán ez egy néhány órás, vagy egy maximum egy kis egynapi esemény lesz, de mégis ott ragadtak. Lekötötte őket Jézusnak a tanítása. Az adventi időszakban mi is hozhatunk áldozatokat, hogy találkozzunk az Istennel. Kivonulhatunk a pusztába, ez a pusztába való kivonulás nem annyira fizikai eltávolodást jelent, hanem inkább időbeli kiszakítást, akár egy Rorate szentmisével is. Vállalunk valami kényelmetlenséget, hogy helyet készítsünk az életünkben az Istennek. Kivonulunk a pusztába, arra a pontra, ahol az Istennel tudunk találkozni. A második kenyérszaporítás története nagyon sok mindenben hasonlít az elsőre. Olyannyira, hogy azt mondják a biblikusok, hogy valójában egy ilyen csoda történhetett, és azért alakult ki két eltérő változat, mert nagyon gyakran elmesélték ezt a történetet, nagyon gyakran alkalmazták, akár az igehirdetés, akár a liturgiában. Azért, mert a kenyérszaporítás az eukarisztiának az előképe. Azért alakult ki tehát két eltérő változat, mert rengetegen beszéltek, és apró részletek megváltoztak, mint például, hogy hány ember vett részt ezen a kenyérszaporításon, illetve az azt követő étkezésen, vagy hogy hány kosár maradékot szedtek össze. Tehát ez egy igen jelentős csoda, és nem csak akkor volt jelentős, hanem most is, mert ez eukarisztiára mutat. Jézus megkönyörül a tömegen, meggyógyítja a betegeiket, mert az az ő módszere, hogy az Isten szeretetéről nem csak igazságokat mond, hanem cselekszik is. Nem csak az észhez szól, hanem a szívhez is szól. Jézus meggyógyítja a betegeket, minden nyomorúságukat, és ezen túl megajándékozza őket. Talán azra, arra is tanít ez minket, hogy az igazi nyomorúságunkat, a magányunkat, a fájdalmunkat nem különleges csodák gyógyítják meg, hanem a csoda. Az, hogy az Isten nekünk ajándékozza önmagát az eukarisztiában. És az, hogy összegyűjtik a maradékot, egyrészt eszünkbe juthat az a gyengéd és óvatos bánásmód, amivel az eukarisztiával bánunk, hiszen az Isten rendkívül törékenyen adja nekünk önmagát, az a kenyér, amit megszaporítanak, amit megszaporít Jézus, Jánosnál árpa kenyér. Az árpa kenyér a szegények eledele volt. Tehát rendkívül törékenyen, rendkívül egyszerűen jön el Jézus hozzánk, ezt is taníthatja ez a rész. És táplálja azokat, akik hozzáfordulnak. Izraelt egyaránt, sokak szerint erre utal a 12 kosárnyi maradék az első történetben, de éppen úgy a pogány népeket is, akikre az itt összegyűjtött 7 kosár is utalhat. Nem a számok annyira a lényegesek, hiszen a kosár mértékegység is volt, a pontos tömegnek a pontos száma pedig nem annyira lényeges, hiszen az apostolok a csodával voltak elfoglalva, nem azzal, hogy megszámolják a tömeget. Jézus fogta a kenyereket, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak. Ez a szentmiséből is ismerős lehet, hiszen ezek az utolsó vacsorának a szavai, ezért is ennyire egyértelmű, hogy ez a csoda az eukarisztiára utal. Ezek azok a szavak, amelyeket a tanítványai és a tanítványainak az utódai, a püspökök és az ő segítőik, a papok, minden nap a szentmisében elmondanak. Az eukarisztiában az Isten ránk bízza önmagát végtelen bizalommal. Talán a mostani időszakokban, amikor a kézbeáldozás lehetséges, különösen is megrendítő lehet, hogy az Isten a kezünkbe adja önmagát, rendkívül törékenyen, rendkívül egyszerű módon táplál minket. Végtelen bizalommal tekint ránk. Azzal a bizalommal, amivel karácsonykor is találkozhatunk, hogy az Isten egy kis csecsemő képében megtestesül, eljön a világra. És egy ilyen csecsemő arra is tanít minket, nem csak az Istenről tanít minket, hanem az emberről is. Amikor megszületik egy kisgyermek egy családban, akkor még semmit nem tud tenni. Nincsenek diplomái, nincsen teljesítménye, nem ért el eredményeket, de mégis körülötte forog a családnak az élete. Az Isten ugyanígy tekint ránk. Amikor egy kisgyermekkel találkoznak, akár egy babakocsiban, amikor tolják, sokan rámosolyognak. Amikor meglátunk egy csecsemőről egy fotót, valaki megmutatja a gyermekének, vagy az unokaöccsének, unokahugának a fotóját, akkor az emberek általában mosolyognak. Az Isten is ezzel a mosollyal tekint ránk. Ránk mosolyog. És ez a mosoly életadó. Akár csak az eukarisztia, amelyet Jézus a tanítványaira bíz. És a tanítványok által mi is nap mint nap táplálhatjuk magunkat. Például a Rorate Szent Miséken. Ami nem arról szól, hogy még egy plusz programot megpróbálunk beépíteni az adventi készülődésünkbe. Hiszen az adventünkben sokan könnyen elveszítjük azt, amit a régi, nosztalgikus adventekben annyira szerettünk. Azt, hogy szépen meg tudtuk élni a csendes pillanatokat. Az advent nem annyira a halmozásnak, hanem az elcsendesedésnek az ideje. A Rorate Szent Mise nem egy plusz vállalás, nem még egy plusz programpont, amit be kell építenünk a programunkba, hanem az elcsendesedésnek és a találkozásnak az ideje. Ugyanúgy, ahogy a pusztába elkivonuló nép hátrahagyta az életét. Hátrahagyta azt, ami nap mint nap foglalkoztatta őt, amivel el volt foglalva, azért, hogy találkozhasson Jézussal. Ez történik a Rorate Szent Misében. És azt hiszem, hogy fontos, hogy az adventben ne próbáljunk mindent bepótolni, amit az elmúlt évben nem tudtunk. Biztos van bennünk hiányérzet az elmúlt évvel kapcsolatban, olyan dolgok, amelyeket nem tudtunk véghez vinni. De az advent az egyház évnek a kezdete. Nem valaminek a vége, amikor még egy utolsó hajrát kell tennünk, hogy mindent helyrehozzunk, ami nem sikerült, hanem valaminek a kezdete, hogy olyan szokásokat építsünk ki, amelyek lendületet adhatnak a következő évre. Olyan szokásokat, amelyek az Isten jelenlétébe helyeznek minket. Lehet egy ilyen szokás a hétköznapi szentmisére való járás, amitől én azt tapasztaltam már gimnazista és egyetemista koromban is, hogy nem kevesebb lesz a napom, nem kevesebb időm lesz, hanem valami furcsa módon több. Jézus velünk is találkozni akar, ránk is vár, el akar jönni. Nem azért, mintha nem lenne itt köztünk nap mint nap, hanem az életünkbe akar nagyobb teret szerezni csendben. Az a tömeg, aki kiment Jézushoz, ők nagy feszültséggel várták a Mesiást, várták az Istent, akartak vele találkozni. Ezért is voltak ott annyit. Hogyha az én életem teli van mindennel, akkor abban nem tud Jézus belelépni. Egy olyan életbe, ahol minden teli van, oda csak zörgetni tud. Nem tud belépni. Most azért van itt a várakozásnak az ideje, hogy helyet készítsünk isnek. A vágy az első lépés a találkozáshoz. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy az advent legyen a csendnek, a várakozásnak az ideje, a pusztába való kiúlásnak az ideje, még ha ez naponta csak egy kis-kis időre megvalósul, de akkor is tudjunk találkozni azzal a fénnyel, ami meggyújtja az adventi koszorukat, el tudjunk menni a pusztába, az Istennel való találkozás helyére, hegyére, felidézve azokat a találkozási pontokat, amelyek fontosak voltunk számunkra, hogy mire karácsony lesz, az Isten nagyobb teret kapjon életben.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.